Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Péli Nagy Kata, ez a Trend FM, azon belül is a Táncverzum, mert a táncról ugye beszélni is érdemes, és mi fogunk is beszélni róla, méghozzá ezúttal Duda Évával, a Duda Éva Társulat alapítójával, vezetőjével, koreográfussal, táncművésszel, és még sorolhatnám. De leginkább most az aktivátor szó jut az eszembe, aki inspirálja a többieket arra, hogy ha baj van, akkor igenis szólaljunk meg, és most úgy tűnik, hogy baj van.
Szép jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatóságot. Hát a baj van inkább azt jelenti, hogy hát nagyon sok változás van a kultúra finanszírozása terén, és hát nagyon nehéz ezekhez a változásokhoz gyorsan adaptálódni, vagy gyorsan igazodni és alkalmazkodni. És a táncművészetnek a kortárs részéhez, vagy kortárs modern vonalához alapvetően mindig is egy alulfinanszírozottság társult az elmúlt évtizedekben, és ez nehezen tud ez a szakmai vagy műfaji széna kitörni ebből az alulfinanszírozott állapotból, és sajnos ez most az elmúlt egy évben, meg az elmúlt időszakban, ez most még drasztikusabban változott, és ahhoz, hogy egy társulatot, egy szervezetet fent lehessen tartani, ezért erre forrásokra van szükség, ugyanis a működéséhez egy társulatnak nem elég az, hogy előadások vannak, és az előadásokból származó forgalmazási bevételbe érkezik, hanem más területekre az iroda, a fenntartás, a stúdió, a bérek, ezekre mind meg kell találni a megfelelő forrásokat ahhoz, hogy professzionális színvonalon tudjon működni egy-egy szervezet. Mi is ebben a helyzetbe kerültünk, éppen ezért mindig a megoldásokat keressük, mindig próbálunk pozitívan gondolkodni, hogy tudjuk ezt jól átalakítani ahhoz, hogy tudjuk ezeket a forrásokat jól megtalálni, és hát nyilván összedugtuk a fejünket már több ízben ennek a krízisnek a kapcsán, hogy hogyan lehet ezt eszközölni.
Bocsáss meg, hogy közbeszólok, mindjárt erre is rátérünk, de konkrétan is meg tudnád mondani a ti saját ügyetekben, tehát a Duda Éva Társulat esetében a működési költségek, ugye most arról beszélünk, amit ugye pályázatokon és különböző állami támogatásokon keresztül szedtetek össze, tehát most mennyivel lettek kevesebbek? Mennyivel lett kevesebb ez az összeg?
Van egy olyan büdzsé, amit úgy hívunk, hogy többlet támogatás, ami igazából egyenlő a TAO társasági adóból származó bevétel lehetőség. Ez az összeg, ez 90%-kal csökkent az elmúlt években, tehát hogy egy jóval kisebb keretösszegre lehet eleve pályázni, és a működési pénzeket pedig 40%-kal csökkentették, tehát most ez egy majdnem a felére csökken a mondjuk a tavalyihoz meg az előtte levő évekhez képest, ami azért mondom, hogy így sem volt egy nagyon komoly forrás, de most ezek az összegek ezek nagyon, nagyon nagy százalékba csökkentek, úgyhogy hát egész egyszerűen erre muszáj más megoldásokat találni. Nyilvánvalóan szerintem egy olyan szervezetnek, mint a miénk, nyilván kell több lábnia, és nem lehet csak állami pályázatokra appellálni, ami szerintem természetes, és nem is kell, hogy így legyen, de amikor ilyen hirtelen és gyors változások történnek, akkor az komoly likviditási problémát okoz. Ennek az egyik megoldásaként, vagy egyik forrás, amit szeretnénk pluszba beemelni, az az, hogy nagyon sok pozitív példa van nemzetközileg arra, hogy pártolói körök, támogatói körök, mecénási körök vannak egy-egy balettegyüttes, táncegyüttes, vagy bármilyen kulturális szervezet mögött, ami privát pénzekből és magán adományokból, illetve téges szponzorációból segítik meg egy-egy szervezetnek a működését. Mi most kezdjük ezt el, és most kezdünk el ezzel igazán foglalkozni. Kicsibe eddig is foglalkoztunk vele, de most érezzük, hogy ez nagyon fontos lett. Mi egy nagykövetek általi támogatói kampányt indítottunk el, ami egy hónapig tart, május elején lesz vége, és ebben az volt a célunk, hogy egy kicsit a hangunkat ki tudjuk hangosítani, ezért felkértünk nagyköveteket, olyan nagyköveteket, akik között vannak a kulturális élet szereplői, vannak közéleti személyiségek, színészek, énekesek, díszletjelmeztervezők és civilek is, akik a saját felületeiken is kampányolnak, értünk, és viszik a hírét a társulatunknak. Egyrészt ez egy brandépítés is, új célcsoportok, célközönségek kialakításában is segít, illetve felhívja a figyelmet erre a problémára, hogy a kortárs táncművészetet meg kell több oldalról támogatni ahhoz, hogy a folytonosságot lehessen biztosítani.
Nagyon bízol, hogy ez sikeres lesz. Én most rögtön azt is tudom mondani neked, hogy tulajdonképpen sikeres. Mert hogy megnéztem, Lőrinc Katalin, ugye, aki a Magyar Táncművészeti Egyetemnek professzor, táncművész, és még sorolhatnám az ő titulusait is. Tehát én megnéztem az ő oldalát, a megcélzott összeg 77%-át már összetudta gyűjteni, ugye a személye által, 9 nap alatt.
Igen, hát van egy-két nagykövetünk, aki már nagyon-nagyon előre tört, és már kvázi tényleg a 100%-hoz közel jár a célzott összeghez. Ez a nagykövet kampány pont erről szól, hogy mindenkinek van egy célzott összege, amit ő határozott meg, hogy körülbelül mennyit szándékozik összegyűjteni. Hát nyilván, aki eléri a 100%-ot mondjuk egy-két hét alatt, azt tud utána duplázni, és vagy lehet ezt az összeget emelni. És vannak, akik még most fogják begyújtani a turbinákat, és most fogják igazából elindítani. Ezt igazából szabadjára hagytuk, hogy ki milyen ütemben és milyen ritmusban akarja a kampány alatt az idejét beosztani, és hogy mikor, hogy tud erre időt szakítani, de csodálatos látni az elköteleződésüket, azt, hogy mennyire fontos számukra ez az ügy. Ebben a kampányban vannak olyan ismert személyiségek is, mint Nagy Ervin színművész, Csopot Adél énekes színésznő, akkor Szilágyi Liliana Európa bajnok, úszó, sportoló, Epres Panni modell, akinek a kislánya egyébként pont erre a pályára készül. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan mellénk álltak, vagy fontosnak tartják szintén ezt az ügyet, és fontosnak tartják a kultúrát, fontosnak tartják a táncművészetet, úgyhogy ez nagyon izgalmas számunkra is ez az egész kampány, mert mi is úgy látjuk, hogy ennek nagyon pozitív hozadéka lesz mindenféle szempontból.
Nagyon jó, hogy elmondtad ezeket a neveket, mert ha valaki rájuk keres, akkor megtalálja azokat a felületeket, ahol esetleg tud pénzt utalni a számotokra. Arra voltam kíváncsi, hogy kik körülbelül azok, akik utalnak, és mekkora összegeket. Volt olyan egy-egy ember, aki 100 000-et utalt, tehát azért nem is kis összeg. Nagyon sokan voltak, akik persze csak 3-4 000-et utaltak, és nagyon sokan voltak anonímok. Tehát akik nem akarnak most azzal dicsekedni, hogy most ők mekkora összeggel járulnak hozzájárulnak, és részükről ez megfelelő így.
Szerintem ez egy olyan dolog, ami lehet, hogy Magyarországon még nem annyira, hogy mondjam, általános vagy bevett szokás, de azért sokan vannak, akik akár civil szervezeteket, vagy karitatív szervezeteket támogatnak, és ebből nyilvánvalóan ezt egy picit hagyományá akarjuk mi is tenni, és lehet, hogy majd évente megismételjük valamilyen formában. Most ez nekünk is egy ilyen első nekifutásra, tényleg egy ilyen első kampány, amit nagyon izgatottan várunk, és napról napra figyeljük a felületet. A felület az alapvetően ez a támogatói felület, ez a honlapunkon történik, és minden kampányoló nagykövet is ide irányítja erre a felületre az érdeklődőket, vagy azokat, akik szívesen beszállnak ebbe a támogatásba. Én azt gondolom, hogy a kultúra finanszírozása ugyanúgy, ahogy az egészségügy, ugyanúgy, ahogy a sport, ugyanúgy, ahogy az oktatás finanszírozása az állam feladata, tehát hogy ez egy olyan szegmense az életünknek, vagy a társadalom felépítésének, hogy ez szükséges, és az állam nem vonulhat ki erről a területről. Éppen ezért szerintem nekünk nagyon fontos is táncművészeknek, művészi összefogásra szerintem fontos deklarálnunk ezt a problémát, és hogy ezen a problémán kell változtatni, mert közben meg azért vannak ebben az országban gigászi nagy kulturális projektek, ahova áramlik a pénz. Igazából az arányok azok, amin szerintem változtatni érdemes ahhoz, hogy jól tudjon működni ez a szféra is. Az a veszély, azt gondolom, hogy nem fenyeget azért még minket, hogy civilek és támogatások és szponzoráció útján ki lehetne vonulni erről a területről az államnak, mert ez nyilvánvalóan nem jön szóba, de az, hogy ezzel egy plusz segítséget kapjon ez a terület, vagy kapjon most jelen esetben a mi társulatunk, az egy nagyon szerencsés dolog, de ez nyilván azért elenyésző, akármekkora összeget is gyűjtünk itt most össze. Ha egy egész éves büdzséjét nézzük meg egy ilyen szervezetnek, akkor azért ez nem tudja teljesen átvenni azt a szerepet, amit a pályázati lehetőségek adott esetben nyújtanak, de nagyon fontos szegmensévé válhat. Vannak olyan szervezetek, akik már mondjuk nagyon régóta űzik ezt és foglalkoznak ezzel, támogatói körök és mecenatúra kialakításával. Ez egy hosszú folyamat, tehát ez nem egyik pillanatról a másikra történik. Azok a szervezetek, akik ezt mondjuk nagyon jól csinálják, például a Holland Balett, akik itt vendégeskedtek nálunk tavaly nyáron, ők ide elhozták, elutaztatták a mecénási körüket Európa különböző városaiba. Ők például egy komoly 30 fős társasággal érkeztek ide, amikor meglátogatták a mi társulatunkat. Ők viszont már nagyon-nagyon régóta építik ezt a kört, és nagyon régóta nagyon nagy munkát fektetnek ebbe bele. Úgyhogy ez egy olyan terület, aminek azért idő kell, hogy az igazából ki tudjon bontakozni, és igazán komoly gazdasági vagy financiális hátteret jól megerősítő helyzetté tudjon válni, de nyilvánvalóan ez a célunk nekünk is, mert hosszú távú tervekkel dolgozunk, és abban reménykedünk, hogy ez is egy olyan pozitív láb tud lenni, vagy hogy mondjam, egy olyan pozitív háttér megerősítés tud lenni, ami tényleg biztató most is.
Nagyon szépen köszönöm Duda Évának, a Duda Éva Társulat alapítójának, művészeti vezetőjének az iménti beszélgetést. Ugye arról volt szó, hogy egy támogatói nagyköveti hálózattal próbálnak olyan összegeket civil szférától összegyűjteni, amik pótolja a kieső állami támogatásokat. Na, sok sikert nektek, köszönöm.
Táncverzum.
És most folytassuk a táncélet nagy pillanataival. Múlt szombaton a Tánc Világnapján adták át a Nemzeti Táncszínházban a hazai táncélet szakmai díjait, amiket az előző évad produkciói alapján ítél oda a Magyar Táncművészek Szövetsége. A teljesség igénye nélkül nézzük az egyes díjazottakat. Az évad legjobb férfi táncművésze lett balett kategóriában Balázsi Gergő Ármin, principál a Magyar Nemzeti Balettől. Modern és kortárs kategóriában pedig Clark David Bónusz Ortega táncművész, az Inverse Dance Fodor Zoltán társulat táncosa. Néptánc kategóriában ezúttal egy határon túli művész kapta az elismerést, méghozzá Sepsi Szent Györgyről, Melles Endre táncművész, táncos szólista, a Háromszék táncegyüttes junior prima és arany sarkantyús díjasa. Az évad legjobb női táncművésze balett kategóriában Herkovics Eszter Adria lett, a Győri Balett magántáncosa. Modern és kortárs kategóriában ketten is kaptak elismerést. Karin Ivata táncművész magántáncos a Pécsi Balettől, Szőlősi Krisztina vezető táncművész pedig a Badóra társulattól. És a néptáncosokat is díjazták természetesen. Tóth Alma táncművész a Magyar Állami Népi Együttestől kapta meg az évad legjobb női táncművésze elismerést. Nézzük, ki lett az évad legjobb alkotója, Fodor Zoltán, táncművész koreográfus, az Inverse Dance Fodor Zoltán társulat művészeti vezetője, Harangozó Gyula díjas alkotó, méghozzá Márquez adaptációt feldolgozó Szerelem a kolera idején című darabjáért. Ezekben a napokban pedig már javában zajlik az idei Budapest Táncfesztivál, a Nemzeti Táncszínház 4 évvel ezelőtt átadott impozáns épületében, amit persze irigykedve csodálnak a meghívott külföldi vendégművészek. Ertlő Péterrel, az intézmény igazgatójával nem csak a fesztiválról, hanem a legutóbbi időszakban végrehajtott nagyléptékű digitális fejlesztésekről is beszélgettünk.
Táncverzum.
Ertlő Péterrel ülök itt a Nemzeti Táncszínháznak az előcsarnokába, amely továbbra is nagyon impozáns, ahogy így körülnézek, tényleg irigylésre méltó, és irigylik is azok a külföldi tánc együttesek, akik ide jönnek most a Budapest Táncfesztivál kapcsán. Kiket hívtatok?
Hát immáron 4. éve megnyitott a Nemzeti Táncszínház, és ez idő alatt valóban a magyar társulatok megszokták, megszerették az épületet, a technikai lehetőségeinket, de valóban így van, hogy a külföldről érkező csoportok elragadtatással mesélnek, nem csak nekünk itt, hanem már a világban egymás felé is közvetítik, hogy van egy ház, van egy hely, ahol tényleg mindenki, minden technikai paraméter, de az itt dolgozók valamennyien a táncot tartják a legfontosabbnak, és maguk a szakterületén fantasztikus profizmussal végzik ezt.
Hát ez azt jelenti, hogy a kollégák, akik a nemzetközi táncvilágban ugye tartják a kapcsolatot és hívják ide az együtteseket, sokkal könnyebb a dolguk, tehát lehet érezni, hogy azért itt most már ez terjed, hogy itt van egy nagyszerű centrum.
Amikor megnyitottunk, akkor is voltak külföldi vendégeink, akiket pontosan azért hívtunk meg, mert tudjuk, hogy nagy hatással vannak az ő, mondjuk így véleményvezérek a nemzetközi táncmenedzseri hálózatban. De hát az elmúlt 4 évben csodálatos együttesek voltak itt, azoknak a vezetői, azoknak a koreográfusai, alkotói rácsodálkoztak az épületre, és hát nyilván vagyunk mi is nagyon büszkék erre.
Mi a legnagyobb erénye? Hogy látod a háznak?
Hát igazából az, hogy tervezhető, tehát saját otthonunk van, és ide évekkel előre lehet időpontokat egyeztetni, amire nagyon nagy szükség van, és hát most ugye meghirdettük a következő 23-24-es évad bérleteit, az azt jelenti, hogy már most, következő év 24 áprilisára jegyet lehet vásárolni a Nemzeti Táncszínházba, és ez nagy segítség abban a szempontból, hogy ha egy külföldi társulattal egyeztetünk, akkor az ő naptárjukba lassan kijövünk a Covid által generált bénultságból, és újra felpörög a 2-3-4 évre előre időpont egyeztető mechanizmus, és ebben az nagyon fontos, hogy a Nemzeti Táncszínház épülete itt rendelkezésre áll.
És technikailag?
Számomra az volt nagyon fontos, és erre rögtön 14-ben, mikor elindult a folyamat, akkor már lehetőséget kaptunk, hogy a Nemzeti Táncszínház kollégáit bevonhattuk a tervezés és a kivitelezés folyamatába. Tehát a lámpák helyei, pozíciói, maguk a lámpáknak a minősége, miensége úgy lett kialakítva, eleve a Nemzeti Táncszínház fővilágosítója Pető József folyt bele ebbe a munkába, és ő határozta meg, tudva a 30x-en éven át levő tapasztalatából, hogy mire van szükség a táncművészeknek. Nem csak egy társulatnak, hanem generálisan valamennyi társulatnak, és az legyen kortárs balett, klasszikus balett, néptánc, nagyjából a technikai szükségletek azok azonosak, de a különbségeket is le tudjuk kezelni.
Beszéltél arról, hogy a 23-24-es évadra már a bérleteket már el lehet érni, tehát már áruljátok, és ebben a rendszerben is léptek egy óriásit, ami mondjuk az idegenforgalomban, a szállodaiparban már régóta létezik, ez a dinamikus jegyárazás. Miért volt erre szükség, és mit hoz a konyhára?
Gyakorlatilag minden olyan fejlesztés, minden olyan lehetőség, ami felmerül, azt megvizsgáljuk, hogy tudunk-e mi ebből profitálni, és hát gyakorlatilag arról van szó, hogy monitorozza egy következő szoftvert, tehát az Interticket rendszerével dolgozunk, és oda be van kapcsolva még egy ellenőrzési pont, ami időnként megvizsgálja, hogy van-e emelkedő-e a jegyértékesítés szám, a tranzakciószám, és ez alapján emelheti vagy csökkentheti a jegyárat. Ha mennyiben nagy az érdeklődés, akkor nyilván nagyobb bevétel elérésére van lehetőség. Ha viszont csökken az érdeklődés, akkor viszont egy alacsonyabb árral, egy leértékeléssel, egy csökkentett árral lehet még több nézőt behozni. Tehát az egyikén anyagi előnnyel járhat, a másikon pedig azzal, hogy azok a székek is elkelnek, amelyekre esetleg a meghirdetett áron nincs akkora érdeklődés.
Hogy válik be ez a rendszer?
Március óta vezettük be, és ott sem mindegyik előadásra, tehát gyakorlatilag azonnal lehet eredményeket kimutatni. Nyilván a nagyon érzékeny és finom hangolást igényel a rendszer, milyen időközönként ellenőrzöl, milyen árakra, milyen lépésekkel, tehát ennek zajlik a már nem tesztüzeme, de a finom hangolása mindenképpen, és vannak előadások, aminél nagyon komoly sikereket, eredményeket értünk el, és vannak olyanok, amik meg egyébként is elmennek, tehát amire a motorok lépni tudnak, addigra gyakorlatilag elfogytak a jegyek. Tehát itt már olyan tempóban és olyan mennyiségű adattal kellene dolgozni, ami nem emberi feladat, tehát ezt itt a digitalizáltság, az automatizáltság nagyon fontos szerepet kap, és ez is fontos, hogy itt a Nemzeti Táncszínház technikai adottságai úgy kerültek kialakításra, hogy ezeket tudjuk, létre tudjuk hozni. Tehát említettem a színház irányítási rendszerünket, amely gyakorlatilag egy olyan szoftver, amire minden rá van kötve, az interticket rendszer, tehát a jegyértékesítési rendszer, maga a pénzügyi szoftverek is rá vannak kötve, a honlap, az online megjelenések, és ezáltal gyakorlatilag egy módosítással a Kelezisz rendszerében rögtön mindenhol frissülhet az adat, és itt a Táncszínház előcsarnokában is van egy digital signage rendszer, amelyen megjelenítjük a előadásoknak a plakátjait, illetve a szereposztásokat, tehát gyakorlatilag régen, ha kinyomtattunk egy plakátot és változás volt, akkor azt a plakátot ki lehetett dobni, vagy fölülragasztani, ami nagyon amatőr módszer volt. Most gyakorlatilag bármit azonnal tudunk módosítani, és lefejlesztettünk egy olyan totemet, egy olyan online műsorfüzetet is, amit itt helyben azonnal számítógépes kapcsolattal rögtön lehet olvasni, és mindenki keresheti bármilyen adatra kereshetően, hogy melyik előadást, melyik művészt, melyik stílust szeretné megnézni, és bízunk benne, hogy ezek is pozitív hatással lesznek a jegyértékesítésünkre.
Ugye ez egyfajta zöldítés is.
Nyilván az innováció, a környezettudatosság és a digitális világ üzenetei, ezek mind alakítják a működésünket.
Szintén ennek a rendszernek a részeként egy előadás rögzítési rendszer, amely rögtön a felhőbe küldi szinte az előadást követő percekben az egészet, és ez elsősorban az alkotóknak egy lehetőség a visszajátszásra.
Amit most bevezettünk, annak az a lényege, hogy nem csak a táncművészek életpálya modelljét figyeljük, tehát hogy a képzésből hogy lép be az aktív előadóművész élet szakaszba, és onnan egy átképzéssel, magából a folyamatból kilépéssel hogy szűnik meg, hanem az előadásokat is, mint az előadások életpályáját is figyeljük, és erre az ad lehetőséget, hogy minden előadást rögzítünk, ezt szintén a színházirányítási rendszer automatikusan elvégzi, de hogy valójában ez egy felvétel, de ennek a különlegessége az, hogy minden előadás bekerül egy saját magunk által fejlesztett felhő szerverre, és onnan gyakorlatilag minden együttes a saját fiókjából azonnal meg is nézheti. Tehát ha volt egy előadás, akkor az előadás után fél órával az alkotó, a táncművész, az asszisztens, de éppen a cenikus is meg tudja nézni, és ha mondjuk régen volt az előadás, pillanatok alatt akár egy kávéházba ülve beléphet a telefonján ebbe a rendszerbe, és azonnal megtekinteti az elsőt is, az ötödiket is, a nyolcadikat is. Tehát összehasonlíthatóvá válik a különböző előadásoknak a produktuma, fejlődése, alakulása, és ha mondjuk történetesen egy sérülés miatt be kell valakinek ugrani, akkor egyszerűen jelzi a koreográfus a táncművésznek, hogy menjél be oda, és nem tudom én melyik táncosnak a helyét tanuld be, mert ma este te fogod azt táncolni. Tehát gyakorlatilag felgyorsul, minőségellenőrzésre is lehetőséget ad, de gyakorlatilag a objektíve használatra, hogy amikor valamiért szükség van megnézni, jó volt az a fénybeállítás? Jó volt úgy az a fényváltás? Nem, akkor azon ott alakítsál. A 28. percnél nézd meg, légy szíves, ott szeretnék egy ilyen és ilyet. Tehát egy instrukció adást is az alkotó, a koreográfus és mondjuk a fénytechnikus között pillanatok alatt le lehet egyeztetni, le lehet egyszerűsíteni. Ez a cél ezzel.
Önök a Táncverzumot hallották, a Trend FM táncművészeti magazinját. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, ugyanebben az időben, tehát kedden délután 14:30. Hallgassanak minket akkor is. A szerkesztő műsorvezetőt, Péli Nagykatát hallották.